Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a stúdióban meghívott vendégünket, Hegedű Zoltán, történészt, újságírót, publicistát. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábort, egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkban a Zoltánnak hívhatom, ugye?
Igen, köszönöm.
Zoltánnak egy a kommentár folyóiratban megjelenő cikkéről fogunk beszélgetni. Kérdem Zoltánt, hogy ennek a folyóiratnak a címe a Techpápák kora, vagy a Materialista Utópia Egyháza. Röviden mondja el, hogy miről szól ez a cikk.
Igen, hát kicsit korábbról kezdeném. Először is egyrészt gyűjtője vagyok a régi képeslapoknak. Nagyon szeretem a régi képeslapokat. Én is szoktam vásárolni, de örököltem is jó néhányat, és ezek között a képeslapok között találtam én, a századfordulós képeslapokról van szó, olyanokat, amik hát kicsit viccesen a jövőt mutatják be. Tehát, és ez szinte minden magyar városra jellemző volt, hogy kiadtak ilyen képeslapot, hogy Budapest a jövőben, Székesfehérvár a jövőben, Miskolc a jövőben, ami hát azt lehet látni, hogy egy olyan elképzelt jövő van, ami végül nem valósult meg, ugye, léggömbön rohangáló rendőrök, magas vasút, rettentő sok autó, rettentő sok cepelin az égbolton, de hát végül is a jövő nem ilyen lett, sőt, ugye azt tudjuk, hogy ez ugye a századfordulóra, a tízes évekre volt jellemző, de jellemezte azt a kort abban az értelemben, hogy a technológiát, mint a fejlődésnek az egyik nagy fokát tudja jellemezni, illetve hát, hogy ez fog elkövetkezni a következő időkben. Végül mégis nem ez lett, hanem jött egy olyan pusztító világháború, ahol a technikát használták, a technológiát használták, de nem jó célra, hanem hát rossz célra. Én erről próbáltam meg értekezni, illetve hát ez volt a kiindulási alap számomra, hogy ezen egy kicsit elgondolkodni, hogy hát nagyjából most is ugyan itt tartunk olyan értelemben, hogy a technológiát istenítjük. Ugye ennek számos irodalma van már, hogy a technológia szinte vallássá lett, és olyan dolgokat akarunk a technológia által megjavítani, amit nem biztos, hogy meg tudunk javítani. És én ezeket a kételyeket fogalmaztam meg, és ugye benne van ebbe az is, hogy ugye szokták ezt mondani, hogy a szilíciumvölgyi vallás, ugye ez a nagy tech cégeknek a központja az a szilíciumvölgyben van Amerikában, és kialakult egy olyan tulajdonosi réteg, akik hát nem kisebbre vállalkoznak, hogy megváltoztassák az emberiség történelmét, vagy megváltoztassák magát az emberiséget. Én ezekről fogalmaztam meg. Nem mondom, hogy kritikákat, kételyeket inkább.
Igen, mert azért az eléggé, hogy mondjam, súlyos dolog, hogy tisztán a technológiának a fejlődésébe vetett hit tartaná össze az emberiséget, mert most bizonyos fajta emberek, és ezek nem is kevesen vannak, és igen, komoly a befolyásuk is, állandóan arról beszélnek, hogy hány gigabájt, milyen sebességgel megy a jel, mekkora energiát tudunk kitermelni, majd ha esetleg a fúziót megvalósítjuk, hogyan tudunk újabb és újabb fajta élőlényeket létrehozni, most már a lombikba, akár embert is, hogyan lehet örökké élni, erre utal is a cikk, hogy ilyen hatalmas számítógépes felhőbe helyezik el az illetőnek a fejében lévő tartalmakat, és akkor az örökké fog élni. Tehát az ember kicsit megborzad, hogyha ezekre gondol, de azért a boldogság kevésbé jut eszébe.
Most én azért visszatérnék ezekre a képeslapokra, mert az nagyon érdekesnek tartom, és köszönjük szépen ezt a fölvetést, hogy vajon a tévedés az miért jött létre? Tehát nem volt elég mély a merítés, vagy túl optimistán álltak hozzá ehhez a jövőképhez. Hol buktak el, vagy hogy lehetne kivédeni azt, hogy a jövő tervezésnél ne tévedjünk?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, tehát pont ugye az elején is írom a cikknek, hogy hát a jövőkutatás az talán az egyetlen olyan tudományág, ha lehet egyáltalán ezt tudományágnak nevezni, hiszen semmifajta empirikus tapasztalatunk nincsen arról, hogy milyen lesz a jövő. Egy dolgot tudunk, hogy milyen volt a múltunk, tehát nyilván a történelemnek a tanulmányozása nem azért fontos, hogy ismerjük, hogy pontosan mi történt a múltban, hanem azért fontos, hogy megpróbáljuk elkerülni azokat a lehetséges forgatókönyveket, amik mondjuk nem jók a számunkra. Tehát én ezt látom ebben, hogy azért fontos ismernünk a történelmet, mondom, hogy lássuk valamilyen szinten, sejtsük, hogy mi lehet a következő időszakban. Azt, hogy hogyan lehet elkerülni, azt nem tudom sajnos én se megmondani.
Na most az a borzasztó, én hallottam egy előadást, már elég sokszor hivatkoztam rá, Frank Füreditől, aki egy neves nyugat-európai szociológus, aki hát eléggé nehezményezte azt, hogy most már Nyugat-Európában egyszerűen nem tanítják az 1945 előtti történelmet. Tehát kiesik a múlt az emlékezetünkből, végképp eltöröljük. Na most ez nem csak azért rossz, mert az ember identitását teszi tönkre, hanem nem tudunk ugye párhuzamosokat sem vonni, és nem tudjuk megpróbálni legalább elkerülni a buktatókat.
Ha így a történelemről beszélgetünk, akkor ugye a felvilágosodáskor erről ír ön is, és azt tudjuk, hogy azóta történt egy nagy változás. Így röviden elmondaná, hogy mi történt itt az emberi fejekbe?
Hát igen, sok minden. Nyilván ugye a felvilágosodás az egy nagy cezúra volt a történelemben. Ugye erről is írtam a cikkben, ugye, hogy addig azért az elitnek a fejében is, de nem az elit fejében is, ugye a középpontban az a fajta utópia állt, ami ugye megvalósíthatatlan. Tehát elfogadva azt a tényt, hogy ez a világunk, ez nem tökéletes. És ezt a világot itt bár meg kell próbálni tökéletessé tenni, ugye írtam pont egy bibliai idézetet is, hogy legyetek tökéletesek, illetve hát, hogy arra kell törekedni, de nyilvánvaló, hogy ez a tökéletes, ez nem tud itt létrejönni ebben a világban. Ugye a felvilágosodás azért volt egy nagy töréspont ebben, mert kikerült az istenkép, illetve kikerült a transzcendens ebből a világképből, és onnantól kezdve a tudósok is, az elit is azt mondhatta magáról, hogy igenis itt fogjuk létrehozni a tökéleteset. Tehát egy eleve kudarcra ítélt vállalkozásra akar benevezni. Mert ezt azért nagyjából tudjuk, hogy ez nem nagyon lehetséges, mégis ők ezzel a szándékkal lépnek föl, hogy itt a tökéletes világot fogjuk megteremteni. Ugye ezt mondják a szilíciumvölgyi nagy mágnások is, meg a nagy tudósok is, hogy ők az évszázad végére legyőznek minden betegséget, valóban örök életet fognak teremteni azáltal mondjuk, hogy egy felhőbe fel lehet tölteni a tudatot, és erre komoly összegeket is tesznek.
Na most ráadásul ugye ez egy óriási tévedés, lehet, hogy műveletlen vagyok, de azért megkockáztatom azt az állítást, hogy a felvilágosodás gondolatrendszere abból indult ki, hogy mindent észre föl lehet fogni és meg lehet érteni. Na most ez egy hatalmas tévedés, mégpedig éppen a tudomány mutatta ki, hogy az agyunk két féltekéből áll, az egyikben székel a ráció, a másikban meg az érzelmek, a hit és a hasonló nehezebben megfogható dolgok. Na most ez egyiket a másik nélkül nagyon nehéz elképzelni. Arthur Koestler írt egy nagyon érdekes esszét, annak az a címe, hogy a jógi és a komisszár. A jógi képviseli az érzelmi féltekét, a komisszár pedig az értelmit, és ezek harcolnak. Ugye a jógi az minden csak úgy, hát hogy is megyem, elképzel, és csak úgy lebeg a levegőben, a komisszárnak meg konkrét tervei vannak, szakosan 10 méter, 5 óra, 6 kiló, és semmi más nem képes maga elé képzelni, de már ő is fölveti, ugye, hogy jó lenne a kettő között egyensúlyt teremteni.
Így van, én is ugyanezt gondolom, hogy az egyensúly az, ami leginkább felborult. Ha megnézzük a mai világot, és nyilván ebből eredeztethető az is, hogy aztán utána ilyen fejlesztések vannak, felborult az egyén és a közösség közötti egyensúly, nagyon átbillent az egyén javára, tehát a közösség az kevésbé fontos, de ugyanígy az egyénen belül is a test és a lélek közötti egyensúly is fel van borulva. Gyakorlatilag minden a testről szól, a lelki gondozásról, vagy a saját lelkünk gondozásáról kevésbé szólnak a hírek. Úgyhogy,
kábítószer van helyette.
Így van.
Ugye droggal helyettesítik.
Szóval nagyon érdekes, mert amikor én papnak mentem, akkor még javában kommunizmus volt, és úgy lettem pap, hogy a jövőképemben az szerepelt, hogy végül is egy diktatúrába fogom az életemet leélni. És hát aztán ugye megszűnt a diktatúra, megszűnt a kommunizmus, és egy egészen más világ jött társadalmi szinten, és nagyon összezavart engem. Tehát most akkor mást hol van is az én papi identitásom, mást és is akkor mostan ki ellen küzdjek, vagy ki ellen harcoljak.
Tehát tőled bizonyos tekintetben, megkockáztatom ezt a véleményt, bizonyos tekintetben veszélyesebb a mai modern individualista társadalom, mint volt annak idején a Kádár rendszerben. Akkor pontosan tudtuk, ki a jó, ki a rossz, helyes, én elhelyezem magam, vagy kötök kompromisszumot, vagy nem, de világos volt a képlet. Most teljesen összezavarodott minden. Főleg az ifjúság fejében, azt hiszem.
Igen, minden relatív, ugye, és azt szoktuk mondani, hogy a káosz a legveszélyesebb. Tehát, hogyha káosz van, akkor mindent lehet csinálni. Tehát, és ha nincs ellenőrzés, nincs, az se jó, ha túl merev és túl diktatórikus a rendszer, de amikor a másik véglet van, és tényleg a zavarosba lehet halászni, és tehát teljes káosz van, akkor az, és ugyanez nem csak a környezetünkben, hanem az emberben is ez van, hogy mit gondol magáról, mit gondol a családjáról, mit gondol a környezetéről, hol van az ő felelőssége, milyen, tehát hogy egyáltalán, hogy ki ő, tehát ez az identitászavar van, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Tehát az emberi élet minden szintjén identitászavar van, határtalanság, és ez megjelenik mindenhol, minden szinten.
És hát ez egy kicsit előrevetíti a jövőt, tehát hogyha ez a zavar megvan, akkor itt valami vákum alakul ki, amit nem tűr a természet. Úgyhogy nehéz jósolni, mert ugye a történelem van, a fizikusok azok ugye három részre osztják a valóságot, az egyik az egyensúlyi rendszerek, azok nagyon egyszerűek, egy biliárd golyó, ahol meglököm, ha nézzük a tévében a snooker, akkor tökéletesen oda megy, bemegy a lukba. Ugye ki lehet számítani. A másik, azok a sztohasztikus rendszerek, mint a forrásban lévő víz, akkor biztos, hogy el fog párologni előbb-utóbb, de hogy melyik buborék hol szed le, azt nem tudjuk. És vannak a kaotikus rendszerek, ilyen a történelem is, meg az időjárás, amikor meg a robbanás, nem tudunk semmit előre megjósolni, legfeljebb ilyen hosszú távú elképzelések vannak, ilyenkor mondjuk a hit azért sokat segít.
Igen, de hogyha nézem ezt a cikket, szóval itt azért nem kifejezetten csak a káoszról van szó. Tehát ez a cím, hogy tech pápák. Mit jelent ez a kifejezés, hogy tech pápák? Tehát ez valami vezért, vagy főnököt, vagy tehát egy a maga, tehát hogy pont valaki, aki ura akar lenni egy helyzetnek.
Igen, és ez számomra sem tisztázott, még hogy ez pontosan hogy is jött létre. Ugye az jellemző volt mondjuk a korábbi időszak tech guruira, úgymond, hogy nem akarták a társadalmat alapvetően megváltoztatni. Ők gründoltak valami jó dolgot, egyébként a jövő érdekében, de igazándiból ebben csak sok pénzt kerestek, de nem akarták a társadalmat megreformálni, tehát nem akartak társadalmi mérnökösködni, hogy ők tudják a jót, a többiek nem tudják a jót, ők vannak a teljes tudás birtokában, a többiek nincsenek a teljes tudás birtokában, és ebben ők felvértezve érzik magukat azt, hogy társadalmi mérnökösködjenek, megváltoztassák a társadalmat. Ez szerintem a tech guruknak az utolsó nemzedéke, vagy a most működő nemzedéke az, amelyik, vagy a fiatal nemzedéke az, amelyik leginkább képviseli. Tehát ők azok, akik kijelentenek magukról olyan dolgokat, hogy valóban az, hogy örök élet legyen, az már nem kell sok idő. Van, aki 2050-t mond, van, aki 2100-at, tehát önmagában ez azért kérdéseket vet fel. Tehát, és ez szerintem ez az a társadalmi mérnökösködés, ez a tudásba vetett hit, ami őket hajtja. Közben ugye az alapvető kérdés nem merül fel, hogy önmagában a tudás nem tesz jóvá. ugye, az valószínűleg csak egy valóban alapot ad, de ugye az ember életére az nem biztos, hogy pozitívan fog hatni, illetve ő nem biztos, hogy pozitívan fog cselekedni, hiszen a tudással nem biztos, hogy ő jó lesz, és hát számtalan ilyen példát tudunk mondani, akik a legnagyobb diktátorok is a legelitebb egyetemeken tanultak Nyugat-Európában. Tehát ez a példa is mutatja, hogy ezen azért még érdemes elgondolkozni.
Azt hiszem a gnosztikusok voltak ilyenek, nem? Akik azt mondták, hogy ők az egyedül üdvözítő egyetlen titkos tudás birtokában vannak, és ettől kezdve ők mondják meg, hogy merre az előre. Tehát azért ez nem új, nincs új a nap alatt, de hát ez mostan sokkal erősebben jön elő.
Na jó, csak az az egy felelősség, hogy most kimondja meg a jövőt. Tehát egy szülőnek, akinek gyerekei vannak, hát mostan milyen szakmát tanulja? Nem fog az 5 év múlva megszűnni, az nem fog értelmét elveszíteni? És egyáltalán mire készüljünk? Tehát azért jó lenne, mert most az egyháznak is a súlya azért meglehetősen kicsi. Tehát, hogy most nem is nagyon hallgatnak arra, vagy nem figyelnek az emberek, mint ahogy régebben meghatározója volt egy irányvonalnak. Tehát ki mutat irányt?
Na most itt világban van egy nagyon fontos dolog. Én ebben nekem szilárd a meggyőződésem. Itt mutat irányt a hit. Tehát amikor én nem tudom, hogy mi van, sötét erdőbe, csak valami pislákol, most jó helyen nem, de mégis valami pislákol, és akkor én kitartok a mellett, és afelé megyek, akkor előbb-utóbb azért tudom, hogy...
Hát a hit, vagy valaki a hit helyett.
Igen, hát az a valaki, az abba vetett hit, ugye tulajdonképpen szakai.
De emberi síkon, tehát hogyha a világ meddig mehet el úgy, hogy káosz van, vagy hogy nincsen értékrend.
Igen, hát nem sokáig.
Nem sokáig. Tehát
de valaki mégis úgy gondolja, hogy valamerre, hát a Kolumbusz Kristóf hogy indult el egy hatalmas óceánban, nem látott sehol semmit, ő azt hitte, hogy arra van India.
Igen, de előbb-utóbb valakinek a kezébe kell venni dolgokat, mert az, hogy most akkor vannak gépek, meg robotok, de ezeket ki irányítja. Meg azért, tehát e fölött is kell állni embereknek, vagy valakiknek, akik ezt a rendszert működtetik. Tehát most látszólag nincsen, úgy mindenkinek van telefonja, meg megnézem ezt, meg csinálok, amit akarok, meg nyilván valamilyen keret azért csak van. De hogy amikor ez így nagyon elburjánzik, akkor kell valaki, és ez a veszélyes, én azt gondolom, hogy ki lesz az a valaki.
Hát, és az megfelelő iránymutató, tehát azért az lehet szent is, meg sátán is, tehát azért itt se dőlt el a dolog.
Hát, sőt, már most is vannak ugye ezek mögött, az adatok mögött, tehát gondoljunk csak bele, hogy akár egy közösségi oldalon miket osztunk meg, de ugye gyakorlatilag a nagy kereső motorok már mindent tudnak az emberről, hogy hol vásárol, hova szokott menni szórakozni, mit csinál egyébként szabad idejében. Én megdöbbenek a legújabb, nemrég vettem egy telefont, és nekem folyamatosan küldi azokat az üzeneteket, hogy most értékeljem, hogy ebbe és ebbe az áruházban voltam, hogy milyen volt a vásárlás. Tehát ő már beazonosít engem, hogy én voltam ott egy helyen, beazonosítja, hogy hol van a munkahelyem, beazonosítja, hogy hol van az otthonom, úgy, hogy én nem adom meg ezeket, de nekem kiszámolja, hogy már csak 17 perc, hogy hazaérjen. De honnan tudja, hogy én haza akarok menni? Tehát, hogy ezek a dolgok már valahol léteznek, tehát ezek a rettentő sok adatmennyiség valahol van. És a helyzet az, hogy nem egy központi tudás kezében van, hanem valahol valakinek a tulajdonában van. Most nyilván az, aki a legügyesebb volt, és megalapította azt a tech céget. És míg ugye nagyon háklisak vagyunk arra, hogy bármifajta személyes adatot bárkinek megadjunk, gyakorlatilag ezekről az adatokról önként mondunk le, mert ha csatlakozunk a közösségi oldalakhoz, ha használjuk a nagy keresőmotorokat, akkor önként lemondunk ezekről a dolgokról. Persze jön üzenet, hogy ha elfogadja a feltételeket, akkor jelölje be, de ezt az emberek általában el szokták fogadni.
Ha nem fogadom el, nem tudok keresni.
Így van, igen.
Úgyhogy
és már most ugye beszélünk arról, hogy ugye mesterséges intelligencia, hogy majd jön, de gyakorlatilag már itt van közöttünk, nagyon sok mindenben, ha beütjük a GPS-be, hogy el akarunk jutni A-ból B-be, akkor ő helyettünk dönt már. Mi nem hozzuk meg a döntést, hanem helyettünk dönt, és mi ráhagyatkozunk arra a gépre, vagy arra valamilyen fajta tudásra, amit valakinek a birtokában van.
Most egy nagyon érdekes tanulmányt olvastam a Magyar Tudományban egy filozófusról, aki nem hiszem, hogy hívő, nem tudom pontosan, nem, hogy mi a helyzet, aki Teilhard de Chardint idézte, és az ő noszférájával foglalkozott, és azt mondta, hogy ez a noszféra a Teilhardnak a gondolatmenetében a Földet körülvevő szellemi régió, amibe az embereknek a lelke végsősorban hosszú távon ugye Istennel találkozik, és azt mondja, hogy ez a noszféra most kezd fokozatosan megvalósulni a számítógépes rendszerek révén, a felhők révén, ahova bemennek az információk, és egyre jobban kiterjed, és az ember fölteszi magának a kérdést, hogy jó-e az, hogyha engem állandóan ellenőriz egy központi agy, mint ahogy az én agyam ellenőrzi mondjuk a gyomor működésemet, vagy nem jó. Akkor biztos jó, hogyha szól, hogy ne lépjél le a járdáról, mert jön az autó, az rendben van. De hogy egyéb esetben is jó ez, vagy nem jó?
Hát ez egy jó kérdés.
És a baj az, hogy nem kérdeznek meg erről. Tehát erről nem kérdeznek meg, hogy én akarom-e, hogy én ebbe részt vegyek, hanem olyan a változás, nem nevezem fejlődésnek, hogy ott belesodródom. Bár én például a közösségi oldalakat direkt ezért nem használok, meg hát nekem már öreg vagyok, úgyhogy nem kell eve fölvágni, hogy van a Facebook profilom, de hát sok minden más van, amit meghasználok.
Hát meg egyáltalán most a tech cégek azért meglehetősen piacorientáltak, és szabályozzák azt is, hogy hogyan vásárolják, és hát akár az új telefonoknál már például hiányzik a jack dugó, hogy vegyél olyan fülest, ami már vezeték nélküli. Igen. És hát ezből is azért a csetteléseknél látja az ember, hogy sokan nem szeretik ezt, hogy a szabadságukban korlátozzák, és mások döntenek róla, mert most már ez elavultnak tűnik, ez a fajta technológia.
Igen, ebben egy érdekes kérdés, hogy ezek a tech cégek, de általában is ezek a nagyobb cégek el tudják adni úgy a terméküket, hogy ez a jövő. Ez az, ami ebben lehetsz te menő, csak ebben lehetsz menő, és az emberben nyilván nem is kérdőjeleződik meg, hát valóban ő a legnagyobb tech cég, és ez a jövő. Nem gondol bele olyan dolgokba valóban, ami egy hosszú távú elköteleződést jelent, és a választás szabadságát utána neki nem fogja megadni. És általában pont ezek a cégek azok, akik ha valaki megmeri kérdőjelezni, mondjuk nem is szkeptikusan, hanem realistán áll, ne adj Isten egy kérdésben. Tehát megkérdőjelezi azt, hogy ezek a globális tech cégek mondjuk ugye miért nem adóznak az egyes tagállamokban. Akkor nem az a válasz, hogy jó, igen, majd adózni fogunk, hanem az a válasz, hogy te a jövő ellensége vagy, te a jövőt támadod. És ezt látom problémának, hogy ezt az egész kérdést egy ilyen jövő-múlt vitába viszik be, közben pedig hát igazándiból mondjuk csak fel kell tenni a kérdést, hogy hát legyenek egyenlő feltételek, akkor mindenki fizesse meg az adót. Ugye ezeknél a nagy cégeknél ez probléma.
Hát hatalmas ellenállás volt, azt hiszem a Google Írországba helyezte a székhelyet, és ott nulla adóval jóformán, vagy néhány százalék, és akkor erre az Unió rászállt, hatalmas büntetés rót ki, és Írország, az Unió tagja tiltakozik, mert ő elesik egy csomó nyereségtől, ami abból származik, hogy a Google náluk van. Úgyhogy ez egy borzasztó nehéz dolog, de ez most már sajnos nem jövő, ez jelen, hogy így slalomoznak a cégek az adó kötelezettségek között.
Lehet egyáltalán manapság jövőt tervezni, most csak úgy keresztény szempontból kérdezem, tehát hogy most hány évre vagy években lehet-e gondolkodni, vagy sem?
Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, tehát persze, hogy lehet, és hogyha az ember tervezni akar, akkor vegye elő valóban azt a könyvet, ami több ezer éve nekünk megmutatja az irányt, tehát én azt gondolom, hogy mindig voltak nagyon rossz időszakok, meg mindig voltak jó időszakok, tehát viszont nyilván a Biblia az sok mindenre választ tud. haladni, és nyilván azt kell tenni, én úgy gondolom, amit mindig is tenne az ember. Valóban meg kell tenni a saját közösségébe is azokat a kérdéseket, amik foglalkoztatják, meg nyilván meg kell próbálni a nagyobb közösségébe, mondjuk egy nemzeti közösségbe megtenni azokat a lépéseket, amit meg kéne tenni.
És hát tervezni azt lehet, tehát az tulajdonképpen egy csodálatos élmény is, hogy megtervezem, hogy mi lesz, akkor hogyha majd nagy leszek, mi leszek, ha nagy leszek, és így tovább. Itt aztán ki kell tartani természetesen, és ahogy Martin Luther King mondta, hogy föl is kell készülni a csalódásra, de ha nincs terv, akkor nincs jövő. Akkor ugye van egy latin közmondás, hogy a sosincs jó szél annak a gályának, amelyik nem tudja, melyik kikötőbe tart. Tehát tudni kell, hogy merre akarok menni, és azért ez már hatalmas segítség, rengeteg dolog akadályoz, de én kijelölök magamnak mondjuk személyesen egyfajta jövőt, és akkor ahhoz azért tudok közelíteni. Én szerintem nagyobb közösségek is képesek erre, tehát mondjuk egy nemzet is képes arra, hogy beálljon egy bizonyos irányba, és akkor azt mondja, hogy én erre akarok menni, nem pedig arra akarok menni.
És igen, és hogy erre a közösségi oldalak és felületet kínálhatnak, mert nem csak rossz dologra lehet használni, hanem jó dologra is. Ugye Jézus mondta, hogy ne féljetek. Tehát ha van egy lehetőség, és azon keresztül dolgokat megosztani, tehát ez azt gondolom, hogy ez is egy felület, amin keresztül megelőzhetünk dolgokat, mert ha félünk, és akkor elérjük azt, hogy meg se próbáltuk. De ha megpróbáljuk, és azt mondjuk, hogy igen, hát nyilván ésszel, de hogy ezért ez egy olyan dolog, hogy ez lehet jó irányban is, tehát hathat, és hogy használhatjuk.
Igen, én teljes mértékben egyetértek, tehát önmagában ugye a technológia az nem jó vagy nem rossz, az ember teszi jóvá vagy rosszá, ugyanúgy, ahogy egy késsel is lehet kenyeret kenni, meg lehet ölni is vele, tehát hogy önmagában ez egy eszköz kell legyen, tehát nyilván nem cél kell legyen a technológia, hanem az eszköz, és akkor innentől kezdődik az, hogy akkor valóban mondjuk a nevelésnek milyen szerepe van. Tehát ugye én azt gondolom, hogy az oktatás mellett a nevelés, mondjuk a családban való nevelés, az nagyon fontos, és nyilván nem elvárható. Nekem is van 3 gyermekem, akik közül már a 2 kisiskolás korban van, illetve a legnagyobb középiskolás, szinte már ők sincsenek meg telefon nélkül, de ezt az oktatásban már használják is, ugye be lehet vinni és néhány órán használni is lehet a mobiltelefont különböző keresésekre. Tehát meg kell tudni, vagy meg kell tanítani a gyerekeket jól használni ezekre az eszközökre, hogy valóban jól lehessen, tehát hogy ők is tudják használni, és ne céllá váljon, hanem eszközzé. És szerintem itt lehet megfogni, ha a végén már nem lehet megfogni, tehát a tiltással nem lehet megfogni a dolgot, az csak annál inkább érdekessé válik, hanem meg kell tanítani a gyermekeinket jól használni ezeket az eszközöket. És szerintem nyilván így kellene legyen egy számos dologban, ami a technológiával.
És hát az, hogy tervezze a jövőjét. Tehát azért ugye mondják, hogy a kockafejű tervező az nem menő, meg ilyesmi, de azért igenis meg kell, pláne egy fiatal embernek meg kellene próbálni tervezni a jövőjét, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Hát ez volt már régen is ugye mesében mindenfelé, hogy akkor ő először is most pénzt akar keresni mondjuk, vagy szeretne ő gyereket, vagy Nobel-díjat akar, tehát valamiféle célt tűzzön ki maga elé, és akkor annak a megvalósításáért dolgozzon. Most olvastam egy ragyogó idézetet Gabriel Márquez-től, hogy mindenki a csúcson szeretne lenni, pedig elfeledkezik arról, hogy az odafelé vezető út a legérdekesebb.
Ez a flow, ugye, azt szokták mondani.
Még egy dolog, nemrégiben olvastam egy tanulmány, dél-amerikai tanulmány volt, tehát a Dél-Amerikában a szegény sorsú gyerekek között végezték, illetve hát a fejlődő országokban, és pont az jött ki ebből, amit én is nagyjából gyanítottam, hogy önmagában az oktatás nem tudja kiemelni mondjuk mély szegénységből a gyerekeket, hanem sokkal inkább fontos, vagy ugyanolyan fontos az, hogy legyen meg a családi háttér. Ha megvan a biztos családi háttér, akkor az oktatás nagyon sokat hozzá tud tenni. Tehát akkor, ha megvan a biztos alap, akkor nagyon sokat hozzá tud tenni az oktatás. Ha ez nincsen meg, legyen akármilyen jó is az az oktatás, az nem fogja tudni kiemelni az egyes egyéneket. Tehát ezért is fontos, hogy ezt komplex folyamatokként érdemes vizsgálni, tehát hogy oktatás nincsen meg nevelés nélkül, családi nevelés nélkül például.
Hát a család, tehát a család az alapja szerintem az egész társadalomnak, tehát anélkül nem lehet se tervezni, se jövőre gondolni, se semmit.
Igen, hát ezért is nehéz ez az egész oktatás, ugye, amit az előző adásban is beszélgettünk, mert szóval itt nagyon sok minden, sok sebből vérzik, tehát nem lehet csak azt mondani, hogy ez csak az iskola hibája, csak a társadalom, csak a család, hanem összefüggnek dolgok, és hogy ez most, tehát amilyen problémák vannak a társadalomban, az megjelenik az oktatási rendszerünkbe, és égbe kiáltó problémák halmozódnak fel akár az oktatási rendszerbe.
Szerintem a jövőképnél nagyon fontos a motiváció. Annak idején, mikor kezdtem így a papságot, akkor fiatal papként úgy megkérdeztem egy ifjúsági hittanosomat, hogy hát te miért akarsz pék lenni, mert pék akart lenni. És akkor ő azt mondta, hogy mert jó kenyeret akarok sütni az embereknek. És ez szerintem egy írtó jó motiváció. Az érdekességhez még azért hozzátartozik az is, hogy ezt a fiatal embert a Jóisten papnak is meghívta, tehát nem csak jó kenyeret sütött az embereknek, hanem Isten kenyerét adta nekik papként, hát most még mindig él és plébánosként működik itt az egyházmegyénkbe. De ez a motiváció, ez szerintem nagyon... Ezt el lehet dönteni, hogy most engem mi motivál a jövő cselekedeteiben.
És az tartást is, lelkesedést, örömet, tehát az nélkülözhetetlen. Sajnos azt látom, hogy mostanában az ifjak között egy csomóan csak úgy néznek bele a világba, hogy azt jó édesapám emlegette annak idején. Tehát semmiféle elképzelésük nincs, hát majd valami olyan bizonytalan, minden, nem tudom, az most nem számít, hogy bizonytalan. Hát a háború alatt voltak, ismerek valakit, aki a öt testvérével, négy testvérével együtt egy fogolytáborban töltötte a gyerekkorát, mert a papáját elvitték az oroszok, az édesanyja ott volt velük, és ott szoptatott a fogolytáborban. Akkor ott nem kérdezték, hogy most bizonytalan, vagy nem bizonytalan. Ott volt a feladat, és azt meg kellett oldani.
Igen, de ott volt, most én abszolút optimista ember vagyok, tehát nem szeretek ilyen pessimistán gondolkozni, de valahogy mégis ott van az, hogy volt egy család.
Lehet,
és ez most ilyen helyzet, az, hogy fölbomlik a család, és nincs, lehet háború, meg lehet katasztrófa, meg tragédia, meg minden, de ott van mögötte egy védőháló a család, és ez azért ott volt eddig.
De azért nagyon csúnyát mondok, most remélem nem fognak a kedves nézők emiatt kigolyozni, tehát ha ahogy bomlik fel a család, ugye a társadalom is föl fog bomlani, tehát aki nem akar élni, az eltűnik előbb-utóbb ebből a világból, és a család nélkül pedig nem lehet élni. Tehát ezt kiköszöböli önmagából a világ ezeket a zsákutcákat.
Igen. Ki mondta, ezt nem tudom, így olvastam ezt a mondást, lehet, hogy önök is biztos hallották, hogy de én mondom, én abszolút optimista vagyok, még mindig is azt gondolom, hogy vissza lehet fordítani dolgokat, hogyha tényleg a kollektív tudat, tehát hogy kollektíven akarjuk, és ez mindenkinek akarni kell, tehát lehetnek emberek, akik vihetik a szót, de hogy egyszerre, tehát azt szokták mondani, ugye, hogy a Szentlélek ott fúj, ahol akar, ebbe hiszek. Igen. Tehát, hogy de hogy van egy mondás, hogy a könyvnyomtatás hívta létre az iskolát, és hogy a média fogja tönkretenni. Tehát nem pontosan így van megfogalmazva, tehát a könyvnyomtatás által kerültek a gyerekek iskolába, tehát ez volt az oka, hogy ugye megtanultak írni, olvasni, és hogy a média, az internet, meg pont ez ellen van, hogy az oktatás tovább fejlődjön olyan irányba, hogy egy gyereknek a személyisége azt megkívánja. Mert azt mondja a gyerek, hogy megnézem az interneten. Hiába tudjuk, hogy ez így agyteletekre, bizonyos agyteletek visszafejlődnek, de gyereket ez nem érdekli. Tehát, hogy itt a felnőtteknek óriási felelőssége van, a tanároknak óriási felelőssége van, a szülőknek meg még nagyobb felelőssége van, hogy merre irányítjuk ezeket a gyerekeket, mert azt mondja, minek tanuljam meg. Fordító programok lesznek, lefordítják helyettem angol nyelvre.
De azért a készségeket el kell sajátítani, tehát ebben igaza van a mondjuk az oktatási reformereknek, hogy például az a készség, hogy ha lát egy felugró ablakot a számítógépen, ahol ki kell tölteni bizonyos adatokat, akkor tudja, hogy hol, mit, miként, és nem olyan triviális dolog ez, tehát én már birkoztam vele, és volt, hogy elrontottam. Tehát ilyenfajta készségek, vagy hogyha jön egy feladat, hogy mit tudom én, például a kocsimnak a kereke kiesett, így akkor van. Mit csinálok vele? Úgyhogy az pedig, hogy mikor született Mozart, nem fontos megjegyezni, mert megnézem, és egy percen belül megmondom annak, aki kérdezi a mobiltelefonom révén.
Igen, de én például találkozom olyan gyerekekkel, akik nagyon-nagyon okos gyerekek, és tehát tényleg ilyen zseni határát, tehát az intelligenciájuk alapján, és azt mondja, hogy nem akar történelmet tanulni. Miért tanuljon történelmet? Ő programozó akar lenni. És akkor azt mondják a szülők, hogy akkor legyél programozó, vagy csináld azt a területet. Tehát, hogy itt az iskola az, hogy mi a általános műveltség, tényleg mit jelent az, hogy általános műveltség, miért van arra szükségünk? Tehát, hogy inkább itt ezeket kellene...
Tehát meg kell kérdezni a gyereket, hogy te ki vagy? Ki vagy? Ha nem tudsz történelmet, akkor nem tudsz válaszolni erre a kérdésre, hogy te ki vagy. Az, hogy a neve vezeték meg keresztneve, az kevés, azért még sok minden más is ebbe beletartozik, és hogyha erre nem tud válaszolni, ez lehet, hogy évenként csak egyszer merül föl ez a kérdés, de ha nem tud válaszolni rá, akkor az nagyon-nagyon rossz helyzetbe kerül.
De ez a szülőktől jön, hogy a szülőnek fontos-e, meg hogy ő kicsoda, mi az identitása, honnan jön. Mert ha a szülőnek nem fontos, akkor taníthatjuk mi ezt az iskolába.
Igen.
Akkor, tehát vagy olyan példaértékű tanárnak kell lenni, aki ezt a szülő helyet tudja képviselni, vagy lelkésznek, papnak, olyan példaképeknek, akik ezt a szülőt tudják ilyen szempontból, hát csúnya szóval helyettesíteni a szülő
értékeknek. Azért az is fontos, hogy nem lehet egy tudományágnak, vagy akár egy szakmának csak az ismeretében, tehát több vasat kell egyszerre a tűzbe tartani, szóval mert soha nem tudjuk, hogy mire lehet használni. Tehát annak idején mi korosztályunk utálta az oroszt, tehát nem is...
Igen.
Nagyon tanulta meg szinte senki. Most már bánom, hogy nem figyeltem oda.
Én is.
És nem tanultuk az orosz. Tehát amit az ember megtanul, az biztos, hogy az életben annak hasznát fogja tudni venni, akármilyen tudásról van.
Abszolút, én is így gondolkodom, és nem, bár a világ erre felé megy, hogy ahogy a társadalom is töredezik szét, vagy a nyugati társadalom töredezik szét, ugyanígy a szakmák szerint is egyre inkább nagyon kis szakterületet tudnak, valószínűleg nagyon jól, de nem lesz általános rálátásuk mondjuk a világra, ami azért nagyon fontos, mert ellentétben mondjuk egy 50-100 évvel ezelőtti korral, ahol a hatalom az volt, hogy hogy információhoz jusson az ember. Ugye azt szokták mondani, hogy hát ez az információ az hatalom. Most viszont nem ez a hatalom, hiszen rettentő sok információt kap az ember egy nap. Feldolgozhatatlanul sokat, és az a hatalom, hogy aki ebből ki tudja szűrni a releváns kérdéseket. Tehát, és ehhez viszont az kell, hogy ne csak egy-egy szakterületet ismerjen, hanem legyen rálátása a világra.
Ezért ez is egy készség. Ez is egy készség.
Így van.
Hogy egyáltalán lássa, hogy az információ hamis.
Hamis.
Mert a legtöbb információban azért
igen.
Megvan vezetve
igen.
Az ember.
Hát én is ezért vagyok szkeptikus. Ugye megint itt a szabályozásnál a végét, akkor ugye most nagy kérdés az, hogy hát a fake news, vagy a hamis híreket, vagy azokat a nem igaz híreket letiltsák az internetről, ugye? De ez megint a szabályozási vége, ahol szerintem már nem lehet megfogni, mert ugyanígy nem lehet leszabályozni azt, hogy az emberek a piacon neple egykáljanak. Tehát nyilván abban rengeteg sok olyan információ van, ami nem igaz. Hanem úgy kell nevelni a fiatalokat, hogy tudjanak különbséget tenni valóság, meg nem igaz dolgok között.
Meg ugyanúgy a médiában, tehát hogy mit választok ki a hírek közül, már azzal szabályozom az információnak a hírértékét.
Igen.
És
igen.
Egyáltalán befolyásolom.
Hiszek-e neki, vagy nem hiszek neki.
Igen, és befolyásolom a gondolkodást.
Igen.
hogy most ezek a fontos események történtek a világban. Hát nem biztos, hogy...
Hát meg az újság címek, vagy a cikkek címei, azt te jól tudod szerintem, igen, hogy az hogyan, miként lehet. Tehát egy leírnak egy cikket, van valami sugallata, üzenete, és akkor egy tökéletesen ellentétes cím jelenik meg, ami a legaljasabb csúsztatás, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, mert ugyebár nem is az interjú alany adja a címet, hanem valamelyik szerkesztő valahol.
És ezt negyedikben megtanultak fogalmazás órán, hogy a jó cím rövid, tömör és érdekes. Be kellett ezt magolni. De valójában ez egy ismeret, és hogy ez egy fontos ismeret. Bizony. Tehát, hogy amiket így megtanítanak velünk, akkor lehet, hogy nem tudjuk, hogy miért kell megtanulni, de ez beugrik és visszajön. Tehát, hogy azért ezeknek fontos szerepe van, hogy mit tanulunk és mit tanítanak meg nekünk. Akkor én most ezzel a... Nem tudom, van-e még hozzáfűzni valója a szerkesztő úrnak. Jó, akkor köszönjük kedves vendégünknek, Hegedű Zoltánnak, hogy elfogadta a meghívást a műsorunkba, és állandó vendégeinknek, dr. Nári Szabó Gábornak és Bodor György atyának is köszönöm, hogy elfogadták a meghívást a Hit és Tudás műsorba. Várjuk Önöket két hét múlva, szerdán este 21 óra 5 perctől megint a rádiókészülékek elé. Azt felhívom a kedves hallgatóink figyelmét, hogy a Mária Rádiónak archívuma is van, ahol ingyen is meghallgathatják műsorainkat, illetve a műsorokat online is hallgathatják. A Mária Rádiónak Facebook oldala is van, ahol a híreinkről és aktualitásainkról tájékozódhatnak.
Hit és tudás.